Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 91. Zsoltár első és második verseit, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában.
Kedves testvéreim, Isten ígéjét olvasom Pál korintusiakhoz írott első leveléből, a 13. részből, az első verstől a 8. versig. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. És a profétálni is tudok, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is. És ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Amen. Eddig Istenünk felolvasott igéje, gyertek testvéreim fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Megváltó Urunk, sok mindenért lehetünk neked hálásak. Hálásak vagyunk a megterített asztalért. Hálásak vagyunk a közösségért. Hálásak vagyunk a reformáció alkalmáért. Ebben az időben elhunyt szeretteinkre is gondolunk. Hálásak vagyunk a szeretteink életéért is, és az ők emlékükért. Eléd hozzuk köztünk levő gyászoló testvéreinket, te adj a szívüknek vigasztalást és békességet. Uram, olyan sokszor elerőtlenedünk földi harcaink során. Bocsásd meg, hogy sokszor másnál keressük a kiutat a gondjainkból, nem pedig nálad. Pedig az egyedüli kiút ezekből nálad van. Minden kérdésünkre is a válasz te nálad van. Tőled jön minden mennyei ajándék, és erre szent igédből rá is jöhetünk. csak figyelnünk kell rád. Kérünk, hogy minden megújulásunk, minden ilyen újításnak a békesség és a szeretet legyen a célja, ugyanúgy, mint a reformációnak is. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg az ige hirdetőjét, és add, hogy igéd üzenete szent lelked által eljusson a szívünkbe, és gyakorlattá tudjon válni. Amen. Ige hirdetésünkre készülve, testvéreim, énekeljük a 789-es számú énekünket az énekeskönyvünkből, annak az első két versét. A 789-es énekünk első verse így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem.
Hallgassátok meg Isten igéjét, amely az igehirdetés alapja, az Efézusi levél 4. fejezetéből a soron következő vers, a 15. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá. Foglaljuk el helyünket. Az előző vasárnap témája volt a lelki növekedés, és most ezt folytatjuk, hogy az igazi felnőtté válás az mit is jelent. Itt ebben a versben mondja ezt úgy, hogy növekedés, lelki növekedés. Tudjuk, hogy a növekedés egy folyamat, amelyik az életünkben tapasztalható mindnyájunkéban. Kisgyerekkortól már az anyamében megkezdődik ez a növekedés, de hogy világra jövünk, csecsemőkortól egészen a felnőtté válásig növekszünk. És így van ez lelkileg is. Lelkileg is van egy ilyen folyamat, csak hát lelkileg nem akkor születünk, amikor testileg, hanem nyilvánvalóan később valamikor. És most ennek az igének az alapján nézzük meg, hogy mi is ez a lelki növekedés, hogyan is válunk felnőtté a hitben igazán. Először is azt látjuk, hogy az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Ez a legfontosabb szó itt a növekedéssel kapcsolatban. Úgy is mondhatom, hogy a növekedés szeretetben mérjük, vagyis a mértékegysége a növekedésnek a szeretet. Hallottuk a szeretet himnuszát a istentisztelet elején, és ott elmondja, hogy bárhogyan is beszéljek, tehát legyen szónoki képességem, a hitben való érettség az nem decibelben mérhető, nem is hangszínben vagy bármiben. Aztán felsorolja, hogy ha olyan hitem van is, hogy hegyeket mozgatok. Tehát erőm, energiám van. Az igazi felnőttség nem is ezzel kapcsolatos, a lelki érettség, hogy nagy erőm, tevékenységem van. Tehát nem decibel, nem megajoule, nem gigabyte, hogy mindenféle titkot ismerek, és rengeteg kapacitást tárolok az agyamban, nem is erről szól, és még csak nem is millió forintokról szól, hogy mennyit adakozom, ugye erről is mondja, hogy a vagyonomat szétosztom, nem is erről szól a lelki érettség. A lelki érettség szeretetben mérhető. Tehát abban, hogy hogyan tudok odafigyelni a környezetemben levőkre, és segíteni őket. A szeretet ennyit jelent. Nem egy érzelem, a Biblia gondolkodásában soha nem egy érzelem csupán a szeretet, hanem egy irányultság, egy tetrekészség, segítőkészség. A lelki növekedés mértékegysége a szeretet. A másik dolog, ami föltűnő, hogy az van itt, hogy az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Az igazsághoz ragaszkodva, ez csupán egy melléknévi igenév, tehát úgy valahogy, ahogy itt a fordítás kifejezi, valami mellékkörülmény, de azért fontos. A szeretetnek józannak kell lennie. Nem szabad elrugaszkodnunk a tényektől. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy nem mindenkit egyformán kell szeretni. És ebben benne van, hogy egyforma mélységben, mert van, aki nem hagyja, és van, akit rosszat teszünk, hogyha úgy próbálnánk szeretni, mint ahogy a legközelebbi szeretteinket. Hogy meghallgatjuk a kívánságukat, és segítünk nekik. Sokszor a legközelebbi szerettünket se így kell segíteni, mert rossz útra vinné a saját kívánsága, és ebben nem kell támogatni. Így írtam ide, hogy a tigrist a ketrecben kell szeretni. Bármilyen aranyos is a kis tigris, nem neveljük házi állatként. Akkor sem, mert veszélyes. Ugyanígy van, hogy bizonyos embereket, például terroristákat, ugye nem úgy szeretünk, ahogy másokat. Sokszor úgy szeretünk, hogy megóvjuk tőle a társadalmat. Börtönbe zárjuk, lehet, hogy nincs más megoldás, mint hogy lelőjük, van ilyen is. A végső esetben. De az biztos, hogy a szeretetnek nem egyformának kell lenni, mindenkire személyre szabott, az igazsághoz ragaszkodva, aki igazságtalan, azt nem szabad kibontakozni, hagyni. És nem csak mások érdekében, hanem az ő érdekében is, hogy rájöjjön arra, hogy rossz úton jár, és keresse a jó utat. Vagy ugye azt is írtam, hogy a kígyót pedig kosárban kell tartani, aki ugyan nem ártalmas így a környezetére, hogy terrorista, vagy bosszúálló, vagy ki tudja milyen, csak a léha életfelfogásával, vagy a alattomos dolgaival árt, nyilván azt is másképp kell szeretni. Nem bájologni vele, amit észreveszünk, hogy hamisság, hogy nem jó, azt lehetőleg négy szem között megmondani neki. És természetesen másokat is óvni kell attól, hogy az ő példáját kövessék, és az ő hálójába kerüljenek. Mert a szeretet az ebben a keretben, ezek között a határok között szeretet, hogy az igazságot követnünk kell, vagyis a tényektől nem szabad elrugaszkodnunk. És még van itt olyan szó, ami figyelemre méltó, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül. Tehát, hogy a szeretet mindenünkre terjedjen ki. Ez egy nagyon fontos dolog. Az életünkben sokszor maradnak önjáró területek. Például hallottam már ilyen mondást, hogy az embereknek a pénztárcájuk tér meg utoljára. Tehát, hogy arról lehet észrevenni, hogy ez az ember komolyan Istenhez fordult, hogy hajlandó akár anyagiakat is áldozni az Isten ügyéért. Ez a szeretettel is így van, hogy lehetünk olyanok, mint Jakab apostol írja, hogy jönnek a gyülekezetbe olyanok, akiknek nincs élelmük, nincs ruházatuk elég, fáznak és éheznek, és mondhatjuk nekik, hogy menjetek el, és melegedjetek meg, és nagyon szeretetteljesek voltunk hozzájuk, de ha nem nyílt meg a pénztárcánk, vagy hát nem az adakozó kedvünk nem jött meg, és nem adtuk meg nekik, amire szükségük van, tehát egy szendvicset mondjuk nem kentünk nekik, akkor az nem szeretet. Tehát mindenestül növekedjünk, úgyhogy ez terjedjen ki az anyagi életünkre is, hogy hajlandók vagyunk áldozni mások számára. Természetesen itt is érvényes ez a józanság korlátja, tehát nem ismeretteleneknek az utcán kell adni feltétlenül, mert abban nem látunk bele, hogy ők milyen életmódot folytatnak, és miért kerültek oda, és kinél landol az, amit adunk nekik, hanem azok felé kell megnyílnia, akiket ismerünk, és akiknél ezt nagyjából tudjuk, hogy mi a helyzet. Vagy van, akinek a munka olyan, főleg a munkaadók részéről mondom ezt, hogy ott nem ismer szeretetet és kíméletet. Természetesen a munka rendje az más. Ott el kell végezni a feladatot, és nyilván az szerint kapják az emberek a fizetést. Ez valahol egy plusz kell, hogy legyen egy munkáltató részéről, hogy mint emberre odafigyel a dolgozójára. Esetleg még meg is kérdezi, hogy hogy vagy, és van-e valami, ami bánt, vagy valami nehézséged. Tehát jó, a munkát nem kell összekeverni, de valahol, mint munkaadó is, az életemet át kell, hogy hassa a szeretet. Úgy kell jelen legyek egy munkahelyen is, nem csak úgy, persze elsődlegesen úgy, hogy a munkát elvégezzem, de ott is emberek vagyunk, és ott is oda kell és lehet figyelni egymásra. Vagy ide írtam a vallást is, hogy valakiről pedig úgy hallottam megdöbbentő dolgot, de hogy ő komolyan mondta, és már több helyről hallottam ilyet, hogy a vallásomért még az Istenen is átgázolok. Ez ugye egy furcsa dolog, és valahol ez bújik a terrorizmus, a vallási fanatizmus mélyén is, és ez megint csak nem kellene, hogy így legyen. Az, hogy én ragaszkodom Istenhez, az nem azt jelenti, hogy akinek más a felfogása Istenről, az gyűlölöm. Vagy nem azt jelenti, hogy aki Isten nélkül él, azt gyűlölöm. Nagyon érdekes, a Zsoltárok könyvében, ahogy Dávid király megnyilatkozik némely esetben, és ott van ilyen, hogy azt mondja, hogy hát ne gyűlöljem a te gyűlölőidet, de ott azért az van, hogy a te gyűlölőidet. Hát nem feltétlenül csak annyi, hogy más a felfogása Istenről, vagy Isten nélkül él, hanem gyűlöli az Istent. És hogy ez a gyűlölet mit jelent, arról is lehetne beszélni. A Bibliában a gyűlölet nem érzelem, hanem azt jelenti, hogy második helyre teszem. Nem olyan fontos nekem. Azok a fontosak, és elsősorban azokért dolgozom, akik testvéreim a hitben. Ezt jelenti a gyűlölet, hogy őt második helyre teszem. Ő nem olyan fontos, mint azok, akik szeretik az Istent. De ha a hitéletemet és a vallási életemet nem hatja át a szeretet, hogy én igenis meg akarom érteni azokat az embereket is, akik másképp fogják fel a dolgot, más vallásúak, hogy ők miért gondolják úgy, hogyan gondolják tulajdonképpen, mi az, amiben közös a mi hitünk, enélkül kár is az egész. Mindenestül növekedjünk föl szeretetben. Ő hozzá, ugye ez az utolsó szó, amit idéztem itt az alapigéként, ő hozzá, tudnélik Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztus a cél. Tehát, hogy mi a szeretet, ezt nem tudhatnánk, ha nem látnánk, nem ismernénk Jézus Krisztusban, hogy az Isten eljött közénk. Tehát, hogy a szeretet a távolságok áthidalása. Hogy ott akarok vele lenni. És nagyobb távolságot kihidalt át, mint hogy a mindenható Isten lejött a történelemben közénk, az emberi nem zűrzavarába lejött, mocskába, és nem védte magát páncéllal és higiéniával, hogy csak engem meg ne fertőzzön ez a minden, hanem úgy jött le, hogy kiszolgáltatott lett. Jézus Krisztusban ismerjük meg, milyen az igazi szeretet. Hogy mindenét odaadta, amit csak odaadhatott. A végén még az életét is odaadta. Azért, hogy segítsen rajtunk, és csak ez segített, hogy meg tudjon változtatni minket. A növekedés alapfeltétele a táplálkozás, erről nincs szó itt ebben a szakaszban, de ez így van. És ma az úrasztala meg van terítve, úrvacsora a neve, a szertartásnak, amiben részt veszünk itt az istentisztelet végén, egy falat kenyeret és egy korty bort magunkhoz véve, ez egy jelképes táplálkozás, ez a lelki növekedésnek a táplálkozása. Szeretetet eszünk. Csak úgy tudunk növekedni a szeretetben, ha szeretetet eszünk. Nyilván így van ez földi viszonylatban is. Nem véletlen, hogy azok a gyermekek tudnak szeretni felnőtt korukban könnyen, akik szeretetteljes légkörben nőttek föl. De lelkileg még inkább igaz, hogy aki nem ilyen szeretetteljes légkörben nőtt föl, az is tud szeretni, az is megtanulhat szeretni úgy, ha táplálkozik a mindenható Isten szeretetéből. hogy eljött közénk, hogy az életét adta értünk, hogy megváltott, hogy ilyen fontosak voltunk a számára. Erről szól az úrvacsora. Együk az Isten szeretetét. És ez csak egy jelképes szertartás, de ez tulajdonképpen napról napra folyamatosan lehet, hogy eszembe jut, hogy mit tett Jézus Krisztus értem, és jusson eszembe a kenyérről akár minden nap, amikor élek vele, és tápláljam a lelkemet az ő szeretetével, és akkor növekedni fogok. Így legyen. Amen. Készüljünk az úrvacsorára a 760. ének, mind a három versét énekelve, Úr Jézus Krisztus legfőbb jó, kegyelem kút forrása. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Pál apostol első korintusi leveléből olvasom. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isztátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csendesedjünk el, és úgy készüljünk az úrvacsorára, imádságban. Adjunk hálát a hozzánk eljött kegyelemért, amelyik Jézus Krisztus kereszthalálában nyilvánvalóvá lett. Valljuk meg, hogy mennyire rászorulunk erre bűneink miatt, és kérjük az Isten segítségét, hogy új életben tudjunk járni. A csendes imádságot majd közösen fejezzük be az 51. Zsoltár néhány mondatával, szokás szerint. Imádkozzunk együtt is, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután imádságunkban bűneinkről tettünk vallást, hitünket is valljuk meg, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még néhány kérdést teszek fel lelkiismeretvizsgálatul, melyre hallható szóval feleljünk meggyőződésünk szerint. Hiszitek-e, hogyha meg nem könyörült volna rajtunk az Isten, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Végül, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve már ebben a világban az ő dicsőségére éltek? Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Isten Jézus Krisztusnak érdeméért, minden bűnét bánó bűnösnek. Amen. Szeretettel köszöntsük egymást, aki úgy gondolja készfogással is, aki nem, az másként, a kiengesztelődés jeleként a környezetünkben. Foglaljuk el helyünket, és keressük meg a 380. dicséretet. Így kezdődik, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Ezt fogjuk halkan énekelni az úrvacsora alatt. És akik elkészültünk lélekben erre, azok vegyük a szent jegyeket. A szokásos rend szerint a padokból, az első padoktól hátrafelé először a ezen az oldalon levők, mindig a fal felé indulunk el a padból, és középen térünk vissza.
Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlölsége. Noha e világnak rajtad dühössége, de nem hagy szégyenbe, Krisztus ő felsége.
Kedves testvéreim, így bízta ránk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úrvacsorát, így élhettek vele hitvalló őseink, a tanítványok, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az Istennek tetsző életre az ige szavaival. Ezt mondom azért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságába. Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, amint az igazság a Jézusban. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való ó embert, amely megvan romolva a családság kívánságai miatt, megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátva egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Adjunk hálát imádságban, és kérjük Isten segítségét helyünkről fölkelve. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy lehajoltál hozzánk ismét, hogy megújítottad hitünket, hogy reménységet gyújtottál a szívünkbe, és hogy a te szereteted bennünk is szeretetet ébreszt mások iránt. Kérünk téged, segíts megmaradni a jóban. Emlékeztess minket mindig, táplálj minket szeretetet ízével, emlékével. Kérünk téged, segíts odafigyelni figyelmeztetéseidre. Segíts veled ápolni a kapcsolatunkat. Segíts kihasználni az alkalmakat. Segíts élni a gyülekezet kínálta lehetőségekkel. Kérünk, hogy légy velünk a mindennapok rohanásában is. Kérünk, hogy segíts magunkon uralkodni. Segíts elismerni, hogy te hozzád tartozunk, a tiéd vagyunk, mert te szeretsz minket igazán. Kérünk, légy velünk napról napra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk nemzetünket is az imádságunkba a himnusz és a székely himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, a küzd ellenséggel. Bal sorsaki régen tép, hozz rá végeztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt. Ki tudja, merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Segítsd még egyszer, győzelemre népen, Csaba király, a csillag ösvényen, maroknyi székely porlik, mint a szikla. Népek harcától zajló tengeren, fejünk az árjaj százszor elborítja, ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel hirdetem, hogy házasulandók is vannak gyülekezetünkben. Kedves gyülekezeti tagunk László Csaba, nősül, az esküvője szombaton lesz 16:30. Isten áldja az eljegyzett pár életét. Most befejezésül énekeljük el a megkezdett 107. Zsoltár 9., 10. és 11. verseit. A 107. Zsoltár 9. verse így kezdődik. A bolondok kínlódnak az ő bűnük miatt, az Isten haragjának érzik bennük súlyát.
Megmenti az Isten.